tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 20. szemeszterének 12. és egyben utolsó előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 20. szemeszterében összesen 12 előadáson vehettek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Ezért Önök itt az előadás végén tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Varró András 1954-ben született Szegeden, ahol a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett, és a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosdoktori diplomát 1978-ban. Ezután Budapesten a Gyógyszerkutatóintézetben dolgozott, ahol fő feladata a szívritmuszavarok kezelését szolgáló gyógyszerek fejlesztése volt. Kezdeti pályafutása során 6,5 évet töltött USA-beli és angliai kutatóhelyeken, ahol a szívizom transzmembrán ioncsatornáival és a szívizom összehúzódás szempontjából fontos sejten belüli kálcium mozgások kutatásával foglalkozott. 1992-ben visszatért Szegedre, az Orvostudományi Egyetemre, ahol Papp Gyula professzor vezette farmakológiai intézetben folytatta pályafutását. Itt 1999-ben professzori, majd 2001-ben tanszékvezetői megbízást kapott. Dr. Varró András kutatásai a szívritmuszavarok és a szívritmuszavarok gyógyítására szolgáló gyógyszerek sejtszintű kutatásaira irányultak. Tudományos eredményeit, melyek közül kiemelkedik a szív kálium csatornáival végzett kutatásai, nemzetközileg magas szinten ismerik el. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, és 2013 óta az International Academy of Cardiovascular Sciences nemzetközi társaság európai szekciójának elnöke. Több hazai és nemzetközi kitüntetése közül kiemelkedik az Európai Kardiológus Társaság sejt elektrofiziológiai munkacsoportjának legrangosabb kitüntetése, a Carmelier Karboff-Weidmann díj. Eddig 266 nemzetközi közleményt publikált, amelyet 8777-szer idéztek. Felkérem Varró András professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt hallgatóság! Először is meg szeretném köszönni, hogy ilyen szép számban összegyűltek Mikulás napján, hogy meghallgassák előadásomat, amely a hirtelen szívhalálról szól, és címe a kálium csatornáktól a futballpályáig. Általában véve, akik klinikai típusú kutatásokkal és problémákkal foglalkoznak, azok ugye klinikai megközelítéssel kezdik el a kutatást, hogy ennek az okát, mechanizmusát felderítsék. A mi esetünkben számomra és a munkatársaim számára mindez a másik oldalról kezdődött, tehát a kálium csatornáktól, a molekuláris mechanizmusoktól indultunk el, és úgy próbáltuk a hirtelen szívhalál és a sporttal összefüggésével lévő hirtelen szívhalál mechanizmusát felderíteni.
Ez az előadás éppen ezért, mivel elméleti jellegű kutatásokból indult ki, ez inkább elméleti kutatóknak a fantázia világára
alapul, és ennek megfelelően egy kicsit spekulatív és hipotetikus jellegű is egyben.
Thank you.
Ezeket a tragikus képsorokat én azt hiszem, hogy a legtöbben, akik itt ülnek, már talán többször is látták. Ugye Fehér Miklós válogatott magyar futballista, a Benfica játékosának az élő televízió közvetítésen történt tulajdonképpen halálát mutatják, és ez egy tipikusnak tekinthető hirtelen szívhalál, amit, hogyha most nagyon egyszerűen próbálnék megfogalmazni, hirtelen szívhalál alatt értünk, minden közvetlen előzmény nélkül váratlanul egy eszméletvesztést követő olyan halált, ami egy óra, de inkább fél órán belül bekövetkezik. A hirtelen szívhalál, ez egy népegészségügyi probléma, szélesebb skálán tekintve, és azt mondhatjuk, hogy ha az amerikai, az USA-beli statisztikákat vesszük, akkor körülbelül 400 000 ember hal meg minden évben hirtelen szívhalál következményében. Ez úgy megegyezik körülbelül az Amerikai Egyesült Államok összmásodik világháborús 4 év alatt történő 3 fronton bekövetkezett emberveszteségével, tehát egy igen nagy szám. Ennek a nagy részét az iszkémiás típusú hirtelen szívhalál, vagyis a szív koszorús ér vérellátásából fakadó problémák, a miokardiális infarktushoz társuló problémák alkotják, amelyeknek a mechanizmusáról a tudományban is jobb elképzelésünk van, és nyilván mivel itt egy súlyos sérülés történik, a tudományon kívülállók számára is kevésbé meglepő. Éppen ezért az előadásom során én ezzel a mechanizmussal és az ehhez kapcsolható mechanizmusokkal nem fogok foglalkozni, hanem azzal a részével kívánok foglalkozni, amelyik nem a koszorúsér megbetegedéseivel áll vélhetően kapcsolatban. Ez is egy jelentékeny szám, ez kicsit több, mint az összes hirtelen szívhalálnak az 1/10 része, ez körülbelül 40-50 000 haláleset az Amerikai Egyesült Államokban, ami megegyezik a vietnámi háború amerikai áldozatainak a számával 13 esztendő alatt, és megegyezik az Amerikai Egyesült Államokban 2015-ben történt közúti balesetnek az adataival, a személyautó és a motorkerékpár balesetek adataival, tehát itt ebben a vonatkozásban is egy megdöbbentő számról beszélhetünk. Térjünk vissza most akkor egy pillanatra a transzmembrán kálium csatornákhoz és ion csatornákról. Mik is ezek az ion csatornák? Ezek az ion csatornák a sejtmembrán lipid rétegében a lipid rétegét átívelő protein struktúrák, amelyek egy pórust fognak körül, és ezen a póruson keresztül az ion koncentrációknak és a feszültség viszonyoknak a függvényében töltéssel rendelkező ionok tudnak a sejtből belülről kifelé és a sejt külső részéről az extracelluláris térből befelé haladni, és mivel ezek töltéseket hordoznak, elektromos áramot generálnak. Hogyan lehet ezt az elektromos áramot precízen és megbízhatóan mérni? Erre szolgál az úgynevezett patch-clamp technika, amelyet úgy kell elképzelni, hogy egy üvegkapillárist, egy tompa üvegkapillárist, aminek néhány mikron az átmérője, tehát nem nagyon hegyes kapillárisra kell gondolni, finoman hozzá nyomunk a sejtmembránhoz, és a kapilláris általában véve egy ekkora területet körbefogó kapillárisban néhány ion csatorna helyezkedik el. Ez összeköttetésben van ez a kapilláris egy elektromos erősítővel, egy berendezéssel, amin keresztül feszültséget tudunk a rendszerbe ereszteni, és annak a hatására a csatornák megnyílnak, becsukódnak, és a rajtuk keresztül folyó áramot lehet mérni, illetve azt is meg lehet csinálni egy másik módszerével, hogy átszakítjuk ezt a membrán területet, és akkor az egész sejt felszínén az összes ioncsatornának a működését az ioncsatornákon keresztül átfolyó áramot tudjuk mérni ezzel az úgynevezett patch clamp technikával, és ennek a patch clamp technikának a kidolgozását Ervin Néher és Bert Szakman professzorok írták le. Ez az eredeti közlemény, ahol lehet látni itt egy ioncsatornán keresztül megmért áramot. Ez nagyon kicsike, néhány pikó amper az amplitúdója ezeknek az áramoknak, és ezért a felfedezésért, ami forradalmasította általában véve az elektrofiziológiát, mindketten 1991-ben orvosi Nobel-díjat kaptak. Tehát ez az a technika, amivel a transzmembrán ion áramokat, az ion csatornákon keresztül folyó áramokat megbízhatóan mérni lehet, és mi is mérjük a laboratóriumunkban. A sejteken keresztül folyó áram, ami ugye a töltések mozgásából keletkezik, ezek az áramok feszültséget fognak generálni, és a feszültséget is lehet elektrofiziológiai módszerekkel mérni. Ezt egy régebbi, de nagyon jó technikával, az úgynevezett konvencionális mikroelektrotechnikával tudjuk mérni. Szíven először Weidmann professzor laboratóriában történt ilyen mérés. Itt azt kell tudni, hogy a mikroelektróda nagyon hegyes, ez néhány tized mikron a vége, tehát sokkal hegyesebb, mint az a patch clamp technikában alkalmazott üvegkapilláris, és ezt finoman beleszúrjuk a sejtbe, a sejtmembrán oda tapad ezután ehhez az elektródhoz, és a másik elektród a sejt felszínén kívül az extracellulális térbe helyezkedik el, és akkor a sejt belseje és az extracellulális között tudunk egy feszültséget mérni. Ez egy elég nagy feszültség válasz biológiai értelemben, több mint egy tized volt, 120 millivolt ebben az esetben, és a szívizomsejtekre jellemző, hogy ugye mínusz 80 millivoltos nyugalmi potenciálról átmenetileg plusz 30 millivoltra fog változni megfelelő ingerlés hatására a feszültségválasz. A legismertebb elektrofiziológiai módszer, amit a klinikai mindennapos gyakorlatban használunk, és avval én feltételezem már, hogy a jelenlevők mindannyian találkoztak, az az elektrokardiográfia, az EKG, amelyik a szív elektromos működését a testfelszínen elhelyezett elektródokkal képes megmérni, és ez az a jellemző EKG hullám, amit én úgy gondolok, hogy már mindenki látott életében. Ez az EKG hullám alapvetően a szív sok százmillió, hanem még több sejtjének a sejtszintű elektrofiziológiai működéséből fakad, annak mint egy átlagát képezi, és nagyon értékes felvilágosítást tud adni a szív elektrofiziológiai elektromos tulajdonságairól, nem beszélve, hogy alapvető fontosságú diagnosztikus eszköz a kardiológiában. Ezért a felfedezésért a holland tudós William Enthoven 1924-ben orvosi Nobel-díjat is kapott. Akkor gondoljuk végig, hogy hogyan is alakul ki ez a sejtszintű ingerlésre bekövetkező feszültségválasz, amit akciós potenciálnak nevezünk. Tehát nyugalmi helyzetben, ingerlés előtt a sejtnek a belseje mínusz 80 millivolttal negatívabb az extracelluláris térhez képest. Ez az egyenlőtlen ionkoncentrációból fakad, amelyet a sejtnek az energia, az ATP energiáját felhasználó pumpa mechanizmusai biztosítanak. Tehát ez egy energiaigényes folyamat. Ha inger éri a sejteket, akkor megnyílnak a sejtmembrán nátrium csatornái, és a nátrium ionok a nátrium csatornán keresztül bejutnak a sejt belsejébe, és átmenetileg a sejtnek a belső tere, ami közvetlen a sejtmembrán alatt helyezkedik el, itt ez tévesen mínusz 80 plusz 30 millivolt táv fog válni, és utána akkor kinyílnak a sejtnek a kálcium csatornái és részben a kálium csatornái, akkor ezeken keresztül kálium ionok és kálcium ionok áramlanak a sejtbe, ezek pozitív töltésű ionok, és így pozitív tartományba fogják tartani a sejtmembránt. Akkor, ha tovább folyik a biológiai folyamat, akkor a szívnek a kálium csatornái nyitott állapotban maradnak, és a sejtből a kálium ionok kiáramlanak, és visszatér a membrán potenciál, mivel a pozitív töltési ionok eltávoznak a negatív tartományba, tehát újra mínusz 80 millivolt lesz a potenciál a sejten belül, majd a relaxált állapotban, mi diasztólénak nevezünk a szív esetében, a sejt pumpa mechanizmusai visszaállítják az eredeti ion koncentrációkat, és ez a szívciklus során életünk folyamán sok száz milliószor megismétlődik egyensúlyi állapotba. Tehát a sejtnek az elektromos működése egy nagyon fontos jelenség, de ugye a szívnek a fő funkciója az, hogy kontrakciót révén biztosítsa minden szívciklus alatt a vérnek a kipumpálását a életfontosságú szövetekhez. Tehát a legfontosabb funkció ugye maga a szívnek a kontrakciója. Az elektromos jelenségek viszont nagyon fontosak azban a tekintetben, hogy a szív összerendezetten szinkron húzódjon össze, mert csak akkor képes ellátni a pumpa funkciót, valamint, ami nagyon fontos funkciója még a szív feszültségválaszának, az akciós potenciájának az, hogy tulajdonképpen elindítja magát a kontrakciónak a mechanizmusát. A kontrakció mechanizmusához ugye tudjuk, hogy kálcium szükséges, és az előzőekben már említettem, hogy a kálcium, transzmembrán kálcium csatornákon keresztül az akciós potenciál alatt kálcium áramlik be a sejtbe, mint látjuk itt ez megtörténik, kapcsolódik a sejt úgynevezett szarkoplazmatikus retikulumának a rianodin receptorához, vagy rianodin csatornájához, mindkét elnevezés ismert. Ez a szarkoplazmatikus, ez a retikulum, ez egy tulajdonképpen egy kálciumraktár, a citoszol a sejtnek a többi részében nyugalomban rendkívül alacsony a kálcium tartalom. Amikor ez kapcsolódott a csatornához, akkor megnyílik és kiszabadul a kálcium a szarkoplazmatikus retikulumból, ebből a raktárból, ezt itt ebben jelezném, hogy átmenetileg a kálcium a 100 nanomolos részből a mikromolális range-re emelkedik, kapcsolódik a miofilamentumokhoz, megtörténik az összehúzódás, majd ezután bekövetkezik a relaxáció, akkor a kálcium elhagyja a miofilamentumokat, ez visszapumpálódik egy energiaigényes pumpamechanizmussal az eredeti helyére, a többletkálcium, ami belépett az akciós potenciál alatt, az pedig ezzel a pumpamechanizmussal keresztül elhagyja a sejtet. Ez azért fontos, mert ebből láthatjuk, hogy a sejt feszültségválasza egyrészt a szinkron működését biztosítja a szívnek, másrészt pedig az úgynevezett elektromechanikai kapcsolódás, elektromechanikai coupling révén biztosítja tulajdonképpen a kontrakciónak is a feltételeit. Most, hogyha ezen az ábrán néhány fontos dolgot szeretnék csak kiemelni, ami a szívritmusok és a hirtelen szívhalál szempontjából ugye alapvetően fontos. Az egyik, ugye már említettem, ugye a sejt feszültség válaszát, az akciós potenciált. Ez az akciós potenciálhoz tartozik még egy fogalom, az úgynevezett effektív refrakter periódus, röviden IRP. A definíció az a legrövidebb időtartam, ami ahhoz szükséges, hogy egy szívizom egy ingerlés után újraingerelhető legyen, és ennek ugye alapvető jelentősége van, tehát ezt itt demonstrálnám, mégpedig az, hogy a szívizomban a feszültségválasz, az akciós potenciál nagyjából olyan hosszúságú, mint az intracellulális kálcium szintnek a változása, és ez alatt is nagyjából olyan, ami egy összehúzódásnak az időtartama. Ez azért nagyon fontos, mert így a szívizom minden egyes ingerületbe kerülés után összehúzódik, majd képes elernyedni. Ha nem lenne képes elernyedni, és ez néhány percnél tovább tartan, ez összeegyeztetetlen lenne az élettel. Ugye csak összehasonlításképpen a vázizomban nagyon sűrű, szintén akciós potenciálok az idegrendszerből származó ingerületek egy nagyon frekvens, nagyon szapora akciós potenciál mintázatot adnak, a kálcium nem tud visszavevődni ilyen gyorsasággal a szarkoplazmatikus retikulumba, és akkor létrejöhet egy tónusos kontrakció, ami a vázizom működése szempontjából ugye alapvető működési sajátság. És akkor még amit szeretnék itt kiemelni, ez ugye a EKG hullám, amit mindannyian ismerünk, hogyha ezt rokonítjuk, vagy megpróbáljuk a sejtszintű válaszhoz kapcsolni, akkor a mi szempontunkból, az előadás szempontjából az a fontos, hogy az EKG-n mért úgynevezett QT szakasz, ez megfelel az akciós potenciál, a sejt feszültség válaszának a úgynevezett effektív refrakter periódusával, vagyis nagyjából avval a periódussal, amivel egy szívizom sejt újra ingerelhetővé válik. Hogy is képzeljük el ennek a hipotézisnek a keretében azokat az aritmiákat, amik a mi feltételezésünk szerint a kálium ioncsatornák működésével kapcsolatos. Tételezzünk föl, itt ugye sematikusan ezen az ábrán látható egy szívnek a rajza, a szív színus csomójából származnak a szívnek az intrinszik, spontán működő ingerületei, azok ugye tovább terjednek a pitvarokon keresztül, majd az AV csomón keresztül a kamrába, ezek nagyon gyorsan szétterjednek. Ezt a területet itt megpróbáltam így kinagyítani, hogy itt jobban tudjam demonstrálni az általunk feltételezett aritmia mechanizmus. Tehát a zölddel jelezve jön a normális, szokványos színuscsomóból származó inger, ami körülbelül ugye 60 ütés per perc egy egészséges embernél. Gyakorlatilag, hogyha ez a helyzet, akkor ez végigfut a szíven, mivel elég gyors az ingerületvezetés, elég gyorsan a szív ingerületbe kerül, és az előbb említett elektromechanikus kapcsolódás révén a szív nagyjából szinkron húzódik össze, és biztosítja a vérkeringést. Mi történik azonban akkor, hogyha egy extraszisztóle, egy külön, egy váratlan, a normális szívfrekvenciát előtt keletkező inger éri a szívet, ez keletkezhet bárhol a szívbe, ezt itt ugye pirossal jeleztem, ha egy korai extraszisztólét ábrázolunk itt, és akkor tulajdonképpen terjed megfelelő módon ez az ingerület. Ez az ingerület csak abba az irányba képes terjedni, ahol már véget ért ez az úgynevezett effektív refrakteri periódus, amit ugye az előzőekben szemléltettem, ahol nem ért véget, ott elakad, ahol elakadt, akkor próbál olyan terület felé menni, ahol már véget ért, és gyakorlatilag ez zegzugosan a szívizomba szétterjedhet, és ugye ennek a jelenségnek a alapvető hátterében az áll, hogy milyen hosszúak ezek az akciós potenciálok, a sejtszintű feszültségválaszok, amik, mint említettem, elsősorban a kálcium csatornák működésének az eredménye. Ebben az esetben azt tapasztalhatjuk, mint itt látható, hogy a szív kontrahál, a szívizom sejtek szinte egymástól függetlenül kontrahálnak, tehát kontrakció van, de szinkron működés nincs. Ez gyakorlatilag majdnem azt jelenti, mintha a szív állna, vért nem tud kipumpálni a szervezetben, és ha ez az állapot egy-két percnél tovább tart, az irreverzibilis és halálhoz vezet. Mi történik azonban akkor, hogyha egy extraszisztóle, egy ilyen szívütés később éri a szívünket? Ebben az esetben, ezt ugye itt kékkel jelöltem, tulajdonképpen ami történik, hogy végigfut a szíven, és amit lehet látni, és ezt szerintem alig lehet látni így a teremben, van egy a normális szívritmusban közbeékelve egy extra ütés, ezt itt alig lehet látni, ezt alig lehet érezni, legtöbb esetben ezt nem is észleljük, hiszen majdnem mindannyiunknak, akik itt ülünk a terembe, egy óra alatt körülbelül egészséges embert feltételezve 200-300 ilyen extraszisztólé az mindannyiunkban van, ezt észre sem vesszük. Ha ez persze halmozottan jelentkezik, akkor ez adott esetben okozhat panaszokat, de ez általában véve nem számítható egy súlyos szívritmus zavarnak. Azonban mi következik ebből a szituációból? Ebből a szituációból az is következik, hogy az, hogy egy extraszisztóle mikor keletkezik, az egy fontos tényező, és az is fontos, hogy milyen nagy különbségek adódhatnak a szívizom sejteknek a feszültség válaszának az időtartamában és az ebben kapcsolatos effektív refrakteri periódusban. Tehát van egy úgynevezett érzékeny, vulnerábilis, az angol úgy fejezi ki, vulnerable window, tehát egy vulnerábilis érzékeny ablak, amelyben ha az extraszisztólé ebben a pillanatban találja el a szívet, akkor sokkal nagyobb esélye van ennek a típusú súlyos szívritmus zavarnak a kialakulására. Ez az ábra tulajdonképpen mindezt a mechanizmust egy bonyolult technikákat felvonultató kísérlet sorozatból származik, ahol nagyjából ugyanezt állatkísérletbe lehetett. De mostán itt az extraszisztóléket elektromos ingerlővel lehetett pótolni és létrehozni, mint látható itt a megfelelő szívritmus zavarokat. Ennek az aritmia típusnak, amit itt én fölvázoltam, azt kell tisztán látnunk, hogy két fontos tényezője van. Az egyik maga a szívizomnak a tulajdonságai, a környezet, ezt nevezzük szubsztrátnak, tehát hogy milyen nagyok az egyes szívizom sejtek, szívizom területek közötti akciós potenciálok, feszültség válaszoknak az időtartambeli különbségei. Ez, hogyha nagy, akkor ez egy fokozott kockázati tényezőt jelent, ha kicsi, akkor pedig keveset, ez az egyik tényező, de ez önmagában még szívritmus zavart, hirtelen szívhalált nem fog okozni. A másik fontos tényező az tulajdonképpen egy szikra, egy trigger, amelyik az extraszisztólétől függ, amelyik abba a bizonyos vulnerábilis, tehát érzékeny fázisba kell, hogy essen. Ez önmagába véve nem okozna még hirtelen szívhalált, csak mint mutattam a példán, csak ártatlan extraszisztólékat. Ez a kettő tényező kell ahhoz, hogy ez a típusú szívritmus zavar létrejöjjön. És itt ugye azt ki kell emelni, hogy ez egy valószínűségi ugye tényezőktől függ, tehát mind a kettő tényező, hogyha az átlagostól az egészség eltér, akkor ennek az eseménynek, a bekövetkezésének a valószínűsége fokozódni fog. Ezt most megpróbálom egy kicsit leegyszerűsítve egy nagyon egyszerű ábrával illusztrálni, tehát itt mondjuk egy kovboly látható, amelyik ki tulajdonképpen be akar lőni egy vonat ablakán, hogy eltaláljon ott bárkit, akit célba vett. Ha a kovboly ritkán süti el a pisztolyát, akkor elég kicsi az esélye, hogy bárkit is eltaláljon, tehát ez felelhet meg az aritmia triggernek, egészséges szívben kevés trigger van ahhoz, hogy gyakorlatilag veszélybe érezhessük magunkat. Ebben az esetben ugye itt szubsztrátnak, az aritmia szubsztrátjának ezt a vulnerábilis periódust tekintettem, ha a vonat ablakai picikék, akkor tulajdonképpen még kisebb az esélye, hogy ott tulajdonképpen bárkibe kárt tegyen, tehát egészséges szívben rendkívül kicsi tulajdonképpen ez a vulnerábilis periódus, ebből következik, hogy egészséges szívben rendkívül kicsi, szinte zéró, minimális a szívritmus zavarnak az esélye. Mi történik akkor, hogyha ez a helyzet megváltozik, tehát kezdjük avval, hogyha több lövést ad le egymás után ebben az esetben a kovboly, akkor tulajdonképpen a betegségben így a triggerek száma nő. Ebben az esetben ugye nagyobbak itt a vonat ablakai, tehát a szubsztrátum és a elektromos feszültségválaszok közötti különbség is, ami elsősorban, ugye, mint említettem, a káliumcsatornáktól függ, hogyha növekszik, akkor sokkal több esélye van a kovbolynak, hogy bárkibe kárt tegyen. Tehát ezt ugye, ha átfordítjuk a szívbetegségre, akkor a szívbetegség esetén a nagyobb számú trigger és ugye a nagyobb vulnerábilis periódus miatt az aritmia kialakulásának az esélye az sokkal nagyobb, mint egészséges szívben, és ez ugye egy valószínűséggel összefüggésben lehet csak kiértékelni, ami ugye attól is függ, hogy ezek a triggerek melyik időpontba érik a szívet. Mik azok a hajlamosító tényezők, amik ezt a hirtelen szívhalált köztük, ugye a sportolói szívhalált is létrehozhatják? Ugye ha elindulunk ezzel a elképzeléssel, ugye a szubsztrát és a trigger szintjén, ugye szubsztrátnak az akciós potenciálok időtartamának, azaz a sejtek feszültség válaszának és az ahhoz szorosan kapcsolódó effektív refraktor periódusnak a nem egyforma, nem uniform megnyúlása. Gyakorlatilag ez egy kockázatot tényező, ez bekövetkezhet szívizom hipertrófia esetében, ez például egy, ugye lehet egy nagyon hát kezdeti fiatalkorban enyhe, alig diagnosztizálható betegség, a hipertrófiás kardiomiopátia, ami tulajdonképpen nem egy ritka genetikai veleszületett betegség, a populációban az előfordulási gyakorisága 1/500, tehát minden 500 ember közül egy szenved ebben a betegségben, ugye súlyos szívelégtelenség, és én ide soroltam be a sportszívet is, ami tulajdonképpen egy adaptív mechanizmus a nagyobb teljesítményhez, ami szintén szív meg nagyobbodással jár. Ilyen hasonló problémát okozhatnak a gyógyszerek is, tehát itt néhány gyógyszert feltüntettem, például a cisaprid, antihisztaminok közül jó néhány az antibiotikumok közül, vagy antiaritmiás szerek rendelkezhetnek enyhe, mérsékelt, akaratunk ellenére mondhatnám, hogy káliumcsatorna gátló mellékhatással, és ezáltal nyújtják az akciós potenciál időtartamát. Lehet ilyen a táplálékban, nem is esetleg gondolunk róla, például a grapefruit juice esetében, genetikai okok, amikor a káliumcsatornában egy mutáció következményeképpen működik a káliumcsatorna elégtelenül és nem látja el kellő mértékben a funkcióját. Ezek az, amit úgy nevezünk, hogy hosszú QT-szindróma, ennek az előfordulási gyakorisága körülbelül egy nagyságrenddel kisebb, mint az említett hipertrófiás kardiomiopátia. Ugyanezt, hogyha a trigger oldaláról nézzük a hajlamosító tényezőket, akkor azt mondhatjuk, ugye, hogy a trigger alatt a rendszertelenül érkező külön extra szívütéseket érteném, ezeket extra szisztoléknak nevezzük, a legáltalánosabb, leggyakoribb maga a szimpatikus izgalom, lehet betegség is, például a szívelégtelenség, ugyancsak okozhatja a gyógyszer, például a digitális dobutamin, de más gyógyszerek is, és például a táplálék, például a kávé, adott esetben alkohol is gyakorlatilag ezeket kiválthatja. Most hogyan lehet mérni ezeket a hajlamosító tényezőket? A hajlamosító tényezőket mérhetjük a kísérletes laboratóriumban, ugye az említett pecsklem technikával, itt látható, hogy ez egy szívelégtelen esetet hasonlít össze az egészségessel, azt láthatjuk, hogy a szívelégtelenségben a kálium csatornák működése renyhébb, mint az egészségesben, ezt azt eredményező, hogy szívelégtelenségben akciós potenciál, a sejtfeszültség válasza hosszabb, tehát a szubsztrátum az romlik a aritmia elődését szempontjából. A klinikai gyakorlatban, mindennapos gyakorlatban, legegyszerűbben az EKG hullámaiból a QT szakasznak a hosszából lehet erre következtetni. A QT megnyúlás az erre utaló EKG jelnek számítható. Lehet más markereket is erre a hajlamosító tényezőnek a szűrésére, vizsgálatára használni, amit a mi laboratóriumunkban is az EKG és a sejt szintű elektrofiziológiai mérések mellett használunk, az az úgynevezett rövid távú repolarizációs variabilitás, amit sejt szinten is lehet mérni. Ez azt jelenti, hogy a ritmusosan működő szívet egymást követő akciós potenciáloknak, feszültségválaszoknak az időtartambeli különbségére kell ebben az esetben gondolnunk. Az EKG-n ugyanez a megfelelő egymást követő szívizom, egymást követő szívütéseknek az EKG QT szakaszainak a különbségére gondolunk, amit ugye ha egy megfelelő függvénybe ábrázolunk, ennek a területnek a nagysága fogja kiadni gyakorlatilag a variabilitás mértékét. Ha ez nagy, akkor a variabilitás nagy, ezt kedvezőtlennek ítélhetjük, ha ez picike, akkor biztonságosnak az előrejelzés szempontjából. Ha most a néhány hajlamosító tényezőt itt egymás mellé állítanám kísérletes eredményekre alapozva, ezen az ábrán egy kutya hipertrófia modellnek az eredményeit lehet látni, itt látszik, hogy a kísérletes hipertrófiás kutyaszív sokkal nagyobb, mint a normálisnak tekinthető. Az ezekből izolált sejtekből mért kálium áramoknak a mennyisége kisebb, mint látható, megfelelően az akciós potenciáljának időtartama, a feszültségválasz hosszabb, és hogyha gyógyszeres provokációnak vetették alá a szerzők ebben az esetben ezteket a kutyaszíveket, akkor súlyos kamrai aritmiákat tapasztaltak, még a normális esetben soha ilyet nem tapasztaltak. Hajlamosító tényező lehet, mint említettem, néhányféle gyógyszer, például, amit említettem, a cisaprid, ez a saját laboratóriumokból származó kísérletnek az eredménye. Itt látható, itt ki kellett természetesen érzékenyítenünk előtte a szívet, hogy ezt mérni lehessen, mert ennek azért ki szeretném hangsúlyozni, hogy ezeknek az aritmiáknak az előfordulási gyakorisága nagyon kicsi, tehát a gyógyszerekkel indukált aritmiáknak a száma a nem szívre ható gyógyszerek esetében kisebb, mint 1 a 20, 1 az 50 ezer, tehát nagyon ritka mellékhatásokra kell gondolni. Itt látható, hogy a cisaprid esetében a variabilitás nőtt, és nőtt tulajdonképpen az aritmia provokálhatóságnak is az esélye, és mérsékelten nőtt még a QT intervallum is. Hajlamosító tényező lehet, mint említettem, a grapefruit. Itt német kutatóknak az eredményét demonstrálnom, hogy grapefruit juice elfogyasztása után a QT, EKG QT intervallum valamelyest emelgetett, ami a naringenin, plazma naringenin színnel volt arányos, ami feltételezhetően ennek a hátterébe áll a grapefruit esetében. Ez a mérés pedig a mi laboratóriumokból származik, ahol az látható, hogy a grapefruit juice elfogyasztása a rövid távú variabilitást növelte. Tehát ez arra utal, hogy a grapefruit juice-nak például a fogyasztása valamelyest ezt a kockázati tényezőt növelni képes. És gyakorlatilag hajlamosító tényező lehet az élsport is. Ide kérdőjelt tettem, mert ez tulajdonképpen jelen pillanatban is folyó kutatásainknak ugye a tárgyát képezi, tehát ez egy pillanatnyilag egy tudományos kérdés, mint inkább válasz még jelen pillanatban. Itt a mi vizsgálatunkban az látható ezen az ábrán, hogy itt zölddel ábrázolt tartottam a normális kontroll fiatal embereken felvett QT variabilitásokat, ez egy harangérbőrgőt ír le, és a pirossal van jelezve az élvonalbeli labdarúgóknak mért hasonló paraméter, ezek, ugye, ezek a sportolók napi kétszer tartanak edzést, ez egyetlen egy sportolóból számított variabilitás érték van, és ez látható, hogy a sportolók esetében mondjuk a 3 és feles kontroll normál értékről 5 körüli értékre növekedett, tehát úgy spekulálhatunk, hogy maga a sport, az élsportnak is van egy ilyen típusú enyhe hajlamosító hatása. Amikor jó néhány évvel ezelőtt, ugye korábban beszéltem a gyógyszereknek, betegségnek, esetleg ugye az élsportnak, mint esetleges hajlamosító tényezőknek a szerepéről a aritmiás hirtelen szívhalál kockázat növekedését illetően. Jó néhány évvel azt megelőzően egyszer a Spektrum TV-ben láttam egy műsort, amelyik a sportolói futballisták hirtelen szívhalálával foglalkozott, ahol a Dán Ligában egy svéd sportorvost összegyűjtött néhány olyan esetet, ahol futballisták hirtelen szívhalálba haltak meg, és azt tapasztalta, hogy ezeknek a halál eseteknek a jelentős részében a sportolók előtte gyulladás, gátló fájdalomcsillapítót szedtek be, ebben az esetben például diklofenákot, és ő ebben a tévé műsorban, amit én legalábbis ugye amire emlékeztem, az, hogy ő összefüggésbe hozta ezeknek a gyulladásgátló hatás mechanizmusából, hogy egy érszűkítő hatás lenne esetleg a hátterében, amely esetleg a koszorús erek szűkítésén keresztül valamiféle vérellátási zavart okozna, és ez vezetne a hirtelen szívhalálhoz, ami egy nagyon logikus és tiszta eszű gondolkodás volt. Ugye miközben, mivel a kálium csatornákkal foglalkoztunk, mi más hullámhosszon gondolkodtunk, és utána néztünk az irodalomba, hogy mit ismerünk a diklofenák elektrofiziológiai hatására, és azt tapasztaltuk, hogy meglepően keveset szinte, alig állt megbízható szív elektrofiziológiai adat arról a gyógyszerről, amit 100 milliók szedtek már gyakorlatilag mind ez idáig. Ez egyetlen egy utalást egy skót helyi labból tudtam kibányászni, amelyik ennek a tévéműsornak a hátteréről szólt, tehát ez a dia azt ábrázolja, és a saját laboratóriumúval elvégeztük a diklofenáknak, ugye, aminek ugye a leggyakoribb készítmény, amit gondolom legtöbben ismernek, a Volteren, a vizsgálatát a szív fontos két kálium csatorna féleségéről, és azt tapasztaltuk, hogy a terápiáshoz közel álló koncentrációban a diklofenák mérsékelt módon, de szignifikánsan csökkentette a kálium csatornák működését. Nyúl kísérletekben, amikor ezeket a méréseket folytattuk, akkor in vivo körülmények közt azt tapasztaltuk, hogy növekedett a variabilitás, a QT variabilitás mértéke, és a aritmia provokálhatóság mértéke is nagy mértékben diklofenák után nagyobb volt, mint azt megelőzően. Kísérleteinket, ugye ezeket sikerült publikálni, megjelentek tudományos folyóiratokban, és tulajdonképpen egészen a közelmúltban, az idén, megjelent egy úgynevezett méta-analízis a gyulladás, nem szteroid gyulladás gátlókkal kapcsolatban, amely azt mutatta, tehát ez a méta-analízis azt jelentette, hogy megfelelő tudományos módszerekkel az irodalomban megjelent sporadikus vagy szisztémás rendszeres tanulmányokat, amik ezekkel a gyógyszerekkel kapcsolatban az orvosi irodalomban fellelhetők voltak, nagyon precíz tudományos statisztikai módszerekkel összefoglalták, analizálták, és abból arra a következtetésre jutottak, amit ez a publikáció, ez a közleménynek ugye már a címe is egyértelműen jelez, hogy a néhány tehát gyulladás, nem szteroid gyulladásgátlószer a hirtelen szívhalált esélyét szignifikánsan növeli. Történetesen az élbolyba tartozott a diklofenák és az ibuprofen is. Ugye a mi esetünkben ez összhangban van avval, amit mi kísérletesen találtuk. Ugye azt meg kell jegyezni, hogy ebben az esetben a mechanizmusról a tanulmány jellegét illetően semmiféle információ nem származhatott, hiszen a mechanizmusnak a kutatása az tulajdonképpen nem tárgya egy ilyen métaanalízisnek, és ez további kutatásokra tud csak bennünket is, és gondolom másokat is sarkalni a kérdésbe. Most, hogy én azért a diklofenákról itt ne állítsak valótlant, és ne próbáljam a diklofenákot úgy beállítani, mint a patás ördögöt, én azt mondanám, hogy a diklofenák az egyik legjobb gyulladásgátló szerünk, amit nem tudok mással bizonyítani, mint hogy én magam is, amikor elmegyek sportolni, néha ugye koromból adódóan már a térdem azért ezt nehezen viseli és fáj, akkor beszedek diklofenákot, nem is kis dózisban, 2-75 mg-os tablettát, ami 150 mg, ez nagy dózisnak számít alapjába véve, és akkor megmértük az én EKG-mat pontosan ezek miatt, az agályok miatt, itt a saját EKG felvételem látható. Itt, amit szeretnék kiemelni, hogy egészséges szíven, és ugye feltételezem optimista módon, hogy egészséges szívvel rendelkezem, a úgynevezett QT intervallum a gyógyszerszedés előtt és után tulajdonképpen szinte megegyezett, és a még érzékenyebb markernek gondolt rövidtávú variabilitás is tulajdonképpen csak nem megegyezett, ami tulajdonképpen azt sugallja, más vizsgálataink mellett is, persze nem csak a saját EKG-mra merném ezt a kijelentést alapozni, hogy egészséges szíven ezek a típusú gyógyszerek veszélytelenek ebből a szempontból. Tehát itt a kérdés az, hogy azokat az egyéneket kellene talán kiszűrni, akiknek a szívizmukkal elsősorban feltételezéseik szerint, de nem kizárólag a kálom csatornáival valamilyen zavar lehet, tehát valószínűleg ők képviselik azokat a fokozott kockázatú egyéneket, akiknél a hirtelen szívhalál bekövetkezhet. És ha most én a sportolói szívhalálhoz, a címhez visszatérnék, akkor hogyan képzelnénk el a mi laboratóriumokba egy kicsit hipotetikus módon, spekulatív módon magának a hirtelen szívhalálnak a esélyét és bekövetkezését. Ugye itt avval kezdeném, hogy maga az intenzív sport, itt azért az élsportra gondolnék elsősorban, ez egy sportszívet, egy nagyobb szívet, egy hipertrófiát idéz elő, amelynek bizonyos mértékű káliumcsatorna leépülése, csökkenése van, ezt úgy nevezik a orvosi biológiai irodalomban, hogy downregulációt eredményez, ez egy tényező, ez ugye az említett aritmia mechanizmussal növelné a szubsztrátot, tehát a szubsztrát abból a szempontból, hogy a hajlamosít, mint hajlamosító tényezőt, azon kívül ugye a szimpatikus tónus fokozása is nyilvánvaló, edzés, emocionális stressz, ez ugye a trigger oldalról növelheti a hajlamot, és ami talán még fontosabb, hogy mindezek mellett bárkibe, így a sportolókban is egyéb járulékos hajlamosító tényezők is tudtunk nélkül, vagy tudtunkkal jelen lehet. Itt kiemelnék, ezt a barnával kiemeltem a hipertrófiás kardiomiopátiát, ami, mint említettem, nem egy nagyon ritka betegség, fiatal korban általában véve kevés, vagy egyáltalán tünetmentes. Ez a sportolói hirtelen szívhalálok több mint egyharmadában boncolási lelet, tehát nagyon feldúsul, tehát ezt mindenképpen szűrni kell, és a sportorvosi vizsgálatok során echokardiográffal vagy EKG-val erre nagyon komoly törekvés is van. Gyakorlatilag ugye a genetikai okok, a gyógyszerek, ártatlan gyógyszerek, antihisztaminok, vagy amit említettem, esetleg a diklofenák is, vagy antibiotikumok is okozhatnak ilyen problémát. A sportolással összefügghetnek ugye az izzadás, folyadékvesztéssel a szérumnak az ion koncentrációi átmenetileg változhatnak, a hipokalémia, hipomagnézia is, tehát az alacsonyabb kálium és magnézium vérszint is hajlamosító tényező lehet, és itt ugye kiemelném még a dopingot. A dopingnak ugye két általános formájában a szteroidok, ugye a vázizomba egy erős hipertrófiát okoznak, és ugyanezt okozhatják, ez nincs annyira jól kikutatva, mint ami a vázizomba, a szívizomba is, és az említett mechanizmussal a kárium csatornák leépülését tovább fokozhatja, tehát ezt a folyamatot. Valamint vannak ugye az amfetamin típusú dopingok, azok pedig a trigger oldaláról az exoszisztoléknak a számát növelhetik. És gyakorlatilag ugye említettem a táplálékot, például a grapefruit juice. Na most ezek mind együtt gyakorlatilag hathatnak, és mégis azt mondanám, hogy azért tulajdonképpen itt senkit ne ijesszek el, hogy azért mégis a legnagyobb tényező itt a bal szerencse, hiszen úgy kell elképzelni, hogy azért nagyon sokan élnek hosszú élettartammal, akár még nagyon durva ilyen betegségekkel, amelyek a káliumcsatornákra, ugye a káliumcsatornák működését negatívan befolyásolják, például hosszú QT-szindrómával, szívelégtelenségbe, mégsem halnak meg aritmiába. Tehát itt nagyon fontos, hogy az a bizonyos trigger mikor üt be. Kedden, szerdán, 2 órakor, 3 órakor, ha pont akkor nem, akkor soha nem lesz problémája a betegnek, ha bal szerencséje van, akkor meghalhat, és ezt statisztikusan lehet csak értékelni, és statisztikusan lehet ezzel a problémával gondolkodni. Tehát itt kiemelném, hogy azért a legfontosabb tényező természetesen a bal szerencse, amelyik ezzel a mechanizmussal ugye hirtelen szívhalált okozhatná. Most ugye akkor utolsó kérdésnél fölvetődhet a megelőzés, ugye ide kérdőjelt tettem, hogy hogy lehet ugye ezt a típusú problémát elkerülni. Ugye visszagondolok a második diámhoz, ugye, ahol a statisztikai valószínűségeket érzékeltettem, ugye azt mondanám, hogyha visszatérek ahhoz az ábrához, ugye a háború áldozatait egyszerűen lehet elkerülni, ne indítsunk ugye háborút. Ha azonban a közlekedési balesetre gondolok, ott is tulajdonképpen az elkerülhetetlen a mai életben, hogy ne használjunk személygépkocsit, motorkerékpárt, tehát az a válaszom, ezt teljesen megelőzni valószínűleg nem lehet. Amit lehet, akár csak a közlekedési balesetek esetében, ennek az incidenciáját, valószínűségét nagy mértékben lehet csökkenteni, ugyanúgy, ahogy például ami a közlekedési balesetekben pont az Amerikai Egyesült Államokban történt, az pedig, ugye mutattam egy statisztikát 2015-ből, az ugye 40 ezer halálesetet jelentett. 1964-ben, amikor sokkal kevesebb autó és motorkerékpár volt az utakon, akkor már az amerikai autópálya hálózat azért nagyjából kiépült. Körülbelül dupla annyi halálos baleset történt, mint 15-ben, és azóta különféle elővigyázatosságokkal, biztonság, bukósisak, sebességkorlátozás, ezt nagy mértékben lehetett csökkenteni. Ugyanilyen gondolkodást szükségeltetik megítélésem szerint ezzel a problémával is. Az EKG-k ugye mindenkiről készül, EKG-felvétel nagyon alapos kielemzésével, akut távolság mérésével, esetleg variabilitás vagy más markereknek a vizsgálatával. Ha valamilyen gyanús gyógyszert szedünk, akkor igen, gyógyszerszedés előtt és után mindezeket az egyszerű vizsgálatokat végezzük el, és ha ilyen gyanunk van, akkor genetikai vizsgálattal utána lehet menni a problémának, és akkor lehet a gyógyszereket például mellőzni, ugye olyan gyógyszereket ne szedjünk, amelyik az exoszisztolékat fokozzák, ilyen egyének ne igyanak kávét, és hogyha még súlyosabb a probléma, akkor rendelkezünk olyan gyógyszerekkel is, amelyek a szívizom akciós potenciáját, repolarizációjának az időtartamát rövidíteni képesek, tehát hasonlóan, mint a közlekedési balesetek problémájához, itt is lehet eredményeket is kell is elérnünk a jövőben, és végezetül meg szeretném köszönni a hallgatóság számára a figyelmet, és munkatársaimnak mindazokban a kísérletekben való részvételt, amelyeket itt az előadásom során prezentáltam, és különösen szeretném megköszönni Nagy Norbertnek és Girsz Gábornak az utolsó napokban nyújtott heroikus és drámai segítségét, ami a diáimnak az összeállítását illette. És Köszönöm szépen újra a figyelmet.
Köszönöm szépen professzúrnak az előadást, és kedves közönségünk, köszönjük szépen egész fél éves megtisztelő figyelmüket. Várjuk Önöket a következő szemeszterben is. Viszontlátásra! Thank you.